Jó estét kívánok mindenkinek! Kisebb szünet után, ez mennyi? Két hét szünet volt? Legalább ugye? Két alkalom maradt el, vagy három? Nem tudom, inkább kettő. Maradt el a tánya 28-as fejezeténél tartunk, ha minden igaz. A következő a téma, hogy ugye, ha visszaemlékeztek, akkor arról volt szó. Lehet hallani?
Ott is mint van.
Becsukott, köszönöm, az jobban. Köszönjük szépen. A kijelző szerint a szirénát azt nagyon felvette a felvevő. Én hangom az már nem ilyen. Átütő. Na, de komolyra folytva a szót, ha visszaemlékeztek, arról volt szó, hogy most már több fejezet óta azon elmélkedünk, hogy ugye a tánya abból indul ki, hogy az emberek a gondolatai azok, amik a legmeghatározóbbak, hiszen abból lesz aztán majd a kimondott szó és a megtett cselekedet. Ezért nem csoda, hogy több fejezeten keresztül arról beszél, hogy hogyan lehet a gondolatokkal is kordába, hogy lehet azokat keretek közé szorítani, és hogyha az embernek csúnya gondolatai vannak, akkor mi a teendő? Mit kell ilyenkor csinálni? És ugye azt mondtuk, hogy a gondolatokkal ugye attól függ, hogy milyen negatív gondolatok ezek, mivel kapcsolatban merülnek fel ezek a negatív, pessimista gondolatok, vagy a depresszióba, rossz kedvbe hajló, vivő gondolatok. És azt mondtuk, hogy ezek lehetnek olyan gondolatok, amik a megélhetéssel, a materiális világgal való elégedetlenséggel kapcsolatosak. Ez egy. Erre adtunk egy receptet, ami hát nem egy könnyű recept, de egy is recept, hogy mit lehet vele tenni. Azt mondtuk, hogy ilyenkor az ember gondoljon arra, hogy hát ez csak azért tűnik neki rossznak, mert ő egy korlátolt lény, mint minden ember az. Isten viszont nyilván jót akar ezzel, hát higgyen benne, és próbálj meg megérteni esetleg, hogy mi lehet benne jó. De ha semmiképp nem megy ennek a megértése, akkor is higgyen abban, hogy ez valahogy jó, és ez azért segíteni is fog neki abban, hogy ezeket a vészjós helyzeteket, vagy a nehéz helyzeteket könnyebben átélje. Ez akkor, hogyha ezek a gondolatok, a pessimista gondolatok a materiális jólétével kapcsolatosak. Mi van akkor, hogyha ezek a pessimista gondolatok nem a materiális jólétével, hanem a spirituális jólétével, a lelki világával kapcsolatosak, amikor úgy érzi, hogy hát mekkora nagy vagyok, mert hogy ilyen csúnya dolgokat csinálok, és ezért nagyon a saját önértékelése kapcsán kicsit túl kritikus, vagy nem is túl kritikus, csak egyszerűen kritikus, teljesen jól látja akár a helyzetét. Viszont ez oda vezet, hogy eléggé hát maga alá esik a hangulata, és rossz kedve lesz. Erre azt mondtuk, hogy bár az ember azt gondolná, hogy ez milyen nemes dolog, hogy lám-lám végre valaki, akinek van önkritikája, és ráadásul mikor jut eszébe ez az önkritika, akár minden felkészülés nélkül, csak ugye a munka közben, vagy a sétálás alatt. Azt mondtuk, no, ez nem így van, mert az önkritika az egy szép dolog akkor, hogyha az tudatosan jön. Ha spontán csak úgy magától így megjelenik, ilyen impulzus, akkor valószínűleg ott valami bűzlik. Valószínűleg ennek csak az a célja, hogy aztán ő tényleg depressziós legyen, és az még rosszabb, mint hogyha nem történne semmi. Onnan nem lehet följönni. Tehát, mi a teendő? Ezeket a önkritikai gondolatokat, meditációkat csak tudatosan, egy bizonyos időben előre fölkészülve szabad gyakorolni. Nem úgy, amikor csak úgy magától bejön, akkor nem, akkor el kell őket hesegetni. Hanem akkor, mint például erre a példát, amit használtunk, az volt, hogy az éjszakai, a Tikkun Hatzot, az éjszaka, amikor az ember föl kell, az éjfél közepén, hogy végig gondolja, hogy milyen borzasztó dolog a szentély pusztulása és a szenvedés ezen a világon, és akkor van lehetőség arra, hogy a saját bűneiről is esetleg, vagy vétkeiről, hibáiról esetleg gondolkozzon. De nem máskor. És innen eljutottunk egy másik témára, ez volt az előző fejezet, ahol arról volt szó, hogy tulajdonképpen az embernek nem mindig kell arra törekednie, hogy gyökeresen megváltozzon. És aztán csalódnia, amikor látja, hogy ez nem megy. Mert bizony, ez a világ sorsa. Az ember nem tud olyan könnyen, gyökeresen megváltozni. Úgyhogy átfordítja magát A-ról B-re, sőt A-ról Z-re, Az nem megy olyan gyorsan. Mert az ember, ha bizonyos tulajdonságokkal, adottságokkal született, azt nem lehet, vagy magára vette azokat sok-sok év alatt, azt nem lehet olyan könnyű azoktól megszabadulni és átváltozni. Tehát, hogy az ember fölismeri önmagában, hogy ő neki hajlama van az irigységre, vagy neki hajlama van a kapcsiságra, vagy hajlama van a túlfűtött szexuális vágyakra, vagy hajlama van a, most folytathatnám, akár olyan dolgokra, amelyek nem feltétlenül tilosak, csak hát nem jó, hogyha túl sok van belőlük, a jóból is megárt a sok, akkor ne gondolja azt, hogy neki az a feladat, hogy átessen a túló másik oldalára, és ő teljesen megváltozott, és mostantól ne legyenek szexuális vágyai, és ne legyen kapzsi, hanem kifejezetten épp az ellentéte, és ne legyen irigy, hanem épp fordítva, mert ez nem fog menni. Akkor mire kell törekednie? Törekednie kell arra, hogy megváltozzon, de örüljön annak is, ha akár csak egyszer visszatartja magát. És erre mondtuk azt, hogy ezt a két fogalmat, a megváltozást és a visszatartást tartja számon a kabala, a megváltozás az az ishabha, mondtam, hogy ez egy nagyon fontos fogalom, de ezt nem mindenki tudja elérni. Egy szinten lejjebb van az iszkafja, a visszatartás, amikor csak úrrá leszel egy-egy fel-fel merülő vágyon, érzésen, de nem úgy, hogy azt az érzést kiírtod magadból, és mostantól megváltoznak az érzéseid, az egy nagyon hosszú és kemény feladat. Csak úgy, hogy nem hagyod kibontakozni ezeket az érzéseket. És ez azért lényeges, mert ha az ember tudatában van ennek, hogy nekik nem is kell arra törekednie, hogy ő... nem az jó kifejezés, mert törekednie kell. Az ember tudatában van annak, hogy nem kell elvárnia magától, hogy neki meg kell változni, akkor kevésebb csalódást fogja érni. Hát különben mi a tipikus eset, ami mindig ugye megtörténik, az embernek van egy ilyen föllángolás, hogy most akkor megváltozik, és teljes gőzzel változik, majd egyszer csak jön egy nagy kísértés, és bum, leesik. És azt mondja, hát akkor ezek szerint mindaz, ami eddig történt, az képmutatás volt részemről. Nem voltam eléggé őszinte? Mire a válasz az, hogy ez nem így van. Te nagyon őszinte voltál, és nagyon őszinte volt a te lelkesedésed és törekvésed. De nekünk kell azt hinned, hogy ez olyan egyszerű dolog megváltozni. Törekedj arra, hogy egy-egy alkalommal az adott pillanatban visszatartsd magad, ne pedig arra, hogy cádik legyél. Az emberek szeretik, hogyha szócikkezve vannak. Ugye ma már a internet világában ez egy köves lómó, akkor milyen szócik lenne mellé a... Nem is tudom, fős, annyi minden itt van, hogy zseni, és jószívű, és cádik, és szerény. Igen. Stb. Tehát nehéz lenne engem úgy, egy rossz példa, mert nehéz felszócikkezni. Nem mindegy, komolyra folytva a szót. Az emberek szeretik, hogyha föl vannak szócikkezve, hogy én egy... Szóval az a kép van rólam, hogy én egy ilyen vagy olyan vagy amolyan. És akkor ez egy jó érzést ad nekem, hogyha egy ilyen... Rólam biztos azt gondolják a többiek, hogy én egy jószívű ember vagyok. Ez egy szócik, ugye? Nem vagyok okos, mert ugye abban tisztában vagyok, hogy én nem vagyok okos. Én legalább jószívű vagyok. A második azt mondja, hát én ugye okos vagyok. Nem vagyok jószívű, de okos vagyok. Az emberek így szeretnek gondolkodni, hogy akkor meg, hogy van egy olyan, hogy az önképük saját magukról, ez valami olyan, amit úgy meg tudnak határozni, és akkor én ilyen vagyok. Ugye ez gyakran, tehát én nem vagyok ez meg ez, de hát azért az meg az vagyok. Ugye, amikor valaki bemutatkozik, hogy látja őtjákot. Most ez azért hibás ez a dolog, mert ez ugye az embereket behelyezi egy bizonyos, azt mondja, hogy egy ember csak akkor értékelhető, hogyha van egy fix skatúja, amiben el lehet helyezni. Az ember nem ez alapján, nem az alapján értékelhető, hogy milyen skatujában van, hanem az alapján, hogy mennyire igyekszik más skatujába kerülni. Tehát, arról nem is beszélsz, hogy valaki okos vagy jószívű, az egy által egy veleszületett dolog, nem a saját fejlesztésének és törekvésének a gyümölcse. És az örökkévaló szerintem nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mennyire törekszel. A törekvés az mindenek fölött van. És ez a fontos üzenet ennek a pár fejezetnek itt a tányában. Na nézzük, most ugye a mostani fejezetben arról lesz szó, ami nagyon jól illik ahhoz, amit most utolsó pár percben felvázoltam, hogy ugye mit gondolnánk mi? Azt gondolnánk, hogy amikor az ember a szent dolgokkal foglalkozik, akkor nyilván, ugye, menjünk egy kicsit vissza. Azt mondtuk, hogy minden emberben van egy ilyen isteni lélek, egy isteni hajtómű, meg van ez az állati ösztönlélek. Ugye ez az alapgondolata volt a tányán. Akkor mi a feltételezés, ha valaki a vacsoráját eszi mondjuk, ilyen jó sólettet, mint én az előbb, akkor melyik hajtómű van nagyobb fokon működésben?
Az állati.
Nyilván az állati. Ha az ember az ima közben, szombaton áhítattal, talittal a fején, vagy hölgyeknek ugye nincs talit, ima könyvvel a kezében, áltatosan mondja az imáját, akkor melyik lélek hajtómű van fölényben? Feltehetően a isteni lélek. Most ilyenkor szokott nagyon nagy meglepetés jönni bennünket, hogy bemegyünk a zsinagógába, elkezdjük nyomni az imát, és egyszer csak olyan gondolatok, képek kerülnek elénk, amik, mint például a sólet, nagyon éhesek vagyunk, jobb esetben mondj például a sólet, ami nem igazán illik az ima hangulatához, és emelkedett szintjéhez. És akkor ilyenkor azt mondjuk, hogy jó ég, hát akkor én ennyire szerencsétlen vagyok, hogy én még ennyire se tudok őszinte és tiszta lenni? Ilyenkor mi van? Ezzel foglalkozik a 28-as fejezet. Filuim noiflim noihirul et taimes. Még akkor is, hogy az embernek az eszébe és gondolatába a élvezetek, illetve más idegen gondolatok, a Tóra olvasás, vagy a Tóra tanulás, és az ima áhítattal mondott ima közben merülnek föl. Tehát, hogy az embernek ezek a negatív gondolatok kifejezetten a szent dolgokkal való foglalatosság közben ötlenek be a fejébe, akkor se fordítsa a szívét el tőlük, mármint a Tórától és az imától, és ne változtassa meg a gondolatait és a tudatát egy pillanatra sem. Tehát ugye mire vagyunk mi hajlamosak? Arra, hogyha fölmerül bennünk egy negatív gondolat, és ez már többször itt erről szó volt, mit kell tennem a negatív gondolatokkal? Ugye azt gondolnánk, hogy el kell kezdeni velük harcolni. Jönnek, akkor kardozzuk le őket. Hogy?
El kell hersenteni, nem?
Ezt mondta a tánya, és ez már a megoldás, amit te mondasz. Tehát, hogy ugye korábban is szó volt erről, hogy nem az a jó megoldás, hogy elkezdek hadakozni ezekkel a negatív gondolatokkal, hogy ez nem igaz, vagy igaz, vagy nem is olyan jó. Mondjuk vegyük egy nagyon plasztikusan, hogy bemutatjuk, mondom az imát, és akkor jön a gondolat, hogy az a só lett, az nagyon kacsint rám, most nyilván egy ilyen kicsit plasztikusan adom elő, az a só lett, az milyen jó, és akkor nem az a megoldás erre, hogy ugye, nem, az a só lett, nem olyan jó, inkább most imádkozzunk, vagy ne legyél már ilyen földies slómó, hogy só lettre gondolsz az ima közben, ez jelenti azt, hogy a gondolata elkezdek hadakozni. De nem ez a megoldás, hanem, ahogy Peri mondta, el kell hesegetni, és ebben az esetben nem is kell hesegetni, hanem csak egyszer rá kell koncentrálnom jobban a Tóra tanulás tartalmára, vagy az imának a szövegére. Ott van a kezemben a megoldás. A gondolatot csak akkor lehet elhesegetni, ha valamilyen más gondolatot hozok a helyébe. Tehát nehogy azt gondoljam, hogyha most felmerül bennem egy negatív gondolat az ima közben, hogy jó, akkor most le kell állnom ezzel itt kardozni, amíg el nem megy. Mert ő nem fog elmenni. A kardozás az csak erősíti őt, hanem rá kell koncentrálnom a pozitívra, amit éppen csinálok, és szerencsém van, hogy csinálok. És ne legyen az ember olyan buta sem, hogy megpróbálja a idegen gondolatnak az eredeti attribútumát fölemelni. Ez valami olyasmit jelent, hogy az ember mondjuk például azon kezdje el gondolkozni, hogy miért vagyok én ilyen irgalmatlanul földhöz ragadt, hogy a sóletre gondolkozom. Mi van az én lelkem mélyén, hogy én ilyen negatív gondolatokkal foglaljam el magamat a szent ima közben. Akkor ugye megpróbálom, tehát most csinálnék magam egy pszichoanalízist, hogy miért a só lett. Most nyilván én egy olyan példát mondok, ami viccesnek hangzik, de hát az ember be tudja helyettesíteni mindenféle mással, csak azt nem akarok annyira vulgáris lenni, hogy olyanokat mondjak. Tehát, hogy akkor az ember elkezdenek gondolkozni meg, hogy hú, te, mi ennek az oka, és hogy valahogy mélyről az attribútumot magát megpróbál megváltoztatni. Az első lehetőség az, hogy elkezdek kardozni magával a gondolattal. Most meg azt, hogy esetleg nem is csak gondoltam, hogy még mélyebbre, hogy honnan is jön ez belőlem, és akkor nagyon mélyen így belemenni. De ez se a jó megoldás, mert azt mondja, ez, hogy az attribútumot magát fölemelni, ezek a dolgok csak az igazi cádikoknál merülnek föl, mint lehetőség, hogy esetleg ezt próbálja megcsinálni, hogy egy ilyen pszichoanalizist, hogy mondjam, csinál, és akkor megpróbálja valahogy a végére járni ennek a gondolatnak, hogy honnan jött ez a gondolat, miért merült ez föl bennem. Ez az egyszerű embernél nem megoldás, hanem csak a cádiknál, aki nem is a saját ilyen típusú gondolatait próbálja meg ilyen módon megjavítani, hanem mások ember ilyen típusú gondolatait. Ez ami azt jelenti, hogy a cádik, akiben nincsenek, a cádik, akiben nincsen rossz, ugye ezt tanultuk, hogy ez az a különleges ember, akiből tényleg csak egy-kettő van minden nemzedékben, akiben nincsen rossz. Ha nincs benne rossz, az azt jelenti, hogy nincsen benne állati ösztön, vagy pontosabban az az állati ösztön is isteni. Akkor viszont nincsenek negatív gondolatai. Akkor miről van itt mégis szó? Valami olyasmiről, hogy a cádik megérzi a másik ember negatív gondolatait. Tehát van velünk is előfordul, mondjuk, hogyha valakivel együtt vagyunk, akkor gyakran szavak nélkül is pontosan érezzük a gondolatait. Tehát, hogy de ha nem is fogalmazunk meg, hogy pont minden szónál olvastam nemrég egy ilyen kis elemezést, vagy lehet, hogy a rádióban hallottam, valaki arról beszélt, hogy az embereknek az arszki feljefejezése, a mimikája és a testbeszéde az 90%-a a kommunikációnak, és a maradék 10% a duma, amit elmond. Szóval ez tehát a hatás, amivel az a másik ember van rád, 90%-ban a testbeszéde, és csak 10%-ban vagy mit mond. És ugye az emberek pontosan tudják a testbeszéd alapján, hogy a másik, vagy angolul mondjuk what he's up to, hogy merről fúj a szél, de ahogy fölnőnek, és megtanulnak beszélni az emberek, nem csak a szószoros értelemben beszélni, hanem dumálni, akkor ezzel megpróbálják megpróbálják nem tudomást venni a testbeszédről, és csak arra figyelni, amit a másik mond. Pedig a testbeszédéből pontosan lehet tudni, hogy az mennyire, hogy ott mi az igazság. És ezért, mármint ez egy érdekesség, ez a könyv, ez most már emlékszem, ez a könyv arra ment ki, hogy ennek a testbeszédnek a különböző formáit próbálta meg bemutatni, hogy például, hogyha valaki nem mindegy tartozik, hogy valaki tárgyal és így ül, akkor de ezeket nyilván ismeritek, ezek eléggé közhelyen. De mindegy, visszatérve, tehát arra akartam kiukadni, hogy néha előfordul, hogy megérezzük a másiknak a gondolatát. Most egy cádik valóban megérzi a másiknak a gondolatát, sokkal kifinomultabbak érzékelői, és ő esetleg egy másik ember negatív gondolatát így megpróbálhatja fölemelni, hogy valahogy megtisztítani azt a másik embert ettől a gondolattól. De ez saját magunk esetében nem fog tudni működni. Miért nem? Azért nem. Mert az az ember, akinek a saját magától jutnak eszébe ezek a negatív gondolatok, a saját belsejében lévő rosszból erednek ezek a rossz gondolatok, már pedig abból a rosszból, ami a ugye állati ösztönlélekben leledzik, ami a szív bal oldalán található, az nem tudja ezeket fölemelni, mert ő maga is le van kötve. Mert tudjuk azt, hogy az ember azt tudja fölemelni, aki nincs lekötve. Ugye, ahogy a Talmud mondja, én, Havus, Mátir, Ácmér, Bészal, Szulim, a bebörtönzött ember nem tudja magát kiszabadítani a börtönből, csak valaki, aki kívül van a börtön, azt tudja magát kiszabadítani. Az az ember, aki benne van egy problémában, az csak egy másik kívülálló ember tudja segíteni, aki nincs abban a problémában benne. Legyen az a probléma valami objektív dolog, tehát mit tudom, akár anyagi típusú, bármilyen olyan ügy, ami egyszerűen korlátozza a cselekvő képességét, mert ő maga meg van kötve. Vagy legyen akár egy olyan típusú ügy, ami egy lelki dolog, amiben, mivel ő személyesen érintett, nem tud jó ötleteket adni saját magának, mert ő személyesen érintett. Egy másik ember viszont tud, hogy ezért szokták mondani, valaki pszichológus, akkor hogy tud adni, ha ő maga problematikus, és nem tud magán segíteni, hogy tud másnak jól tanácsot adni. Hát azért, mert egészen más másnak tanácsot adni, és egészen más saját magadnak. Saját magad érintett vagy az ügyben, és ezért, ahogy itt is mondja, nem tudsz magadon úgy segíteni, hogy közben te magad is le vagy kötve, mert nem, nincs az a támpont, ami alapján kihúz magad. Másnak, akinek a problémájában nem vagy érintett, annál sokkal könnyebb tanácsot adni. Nem visszatérve a mi ügyünkhöz, ha neked fölmerülnek ilyen negatív gondolatok, akkor azoknak van valami negatív forrásuk. Akkor te azt nem tudod fölemelni, mert benned van az a negatívum. És ezt nem tudja, az ember nem tudja a saját, hogy héberül mondjuk, nem tudja a saját köldökjukát átugrani. Ugye? Mert az te részed. Na hát akkor viszont mi a megoldás? Mit lehet ezügyben tenni? Az ember ennek ellenére ne legyen szomorú, és ne érezze magát megalázottnak abban az órában, és abban az időben, amikor ő éppen a örökkévaló szolgálatával foglalkozik, ne hagyja, hogy ez az ügy, ez a szégyenteljes dolog, hogy ő a szent ügyek foglalatossága közben valamilyen nagyon pejoratív dologra gondol, ez az ő kedvét elrontsa. Ugyanis a legfontosabb dolog, ahogy ezt már többször mondtuk az elmúlt fejezetekben, az az, hogy az ember nagy örömben legyen, különösen, amikor az Isten szolgálatról van szó. Isten csak is kifejezett nagy örömmel lehet szolgálni. Akkor viszont mit tegyen? Pont fordítva. Erősítse meg magát, és tegyen hozzá még több erőt és bátorságot minden erejével, amikor az ima áhítatára gondol, tehát próbálja meg még jobban átérezni az imát, és mindezt tegye fokozott örömmel és felszabadultsággal. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet az ember boldog és felszabadult és örömteli az örökkévaló szolgálatában, amikor most éppen azt látja, hogy milyen szerencsétlen igaz ember, hogy ilyen gondolatai vannak, ráadásul még az ima közben. Milyen recept, milyen meditációs recept van, ami ezt az ellentmondást fel tudja oldani? Ami meg tudja azt, ami által el tudja jönni az ember, hogy mégis valahogy átbillenjen a pozitívba. Hát gondoljon például arra az ember, hogy ezek a negatív gondolatok, amelyek följönnek belőle, amelyek a szívének a bal oldalából származnak, ugye az állati ösztönlélekből, ezek azok, ugye, a gondolatok pontosan, amelyek a háborút, a harcot eredményezik a közepes embernél, amelyek potenciálisan mindannyian vagyunk, azt a harcot, amit ez az állati ösztönlélek végez a isteni lélekkel. És köztudott az, ahogy ezt korábban is mondtuk, hogy amikor két ember harcol, birkózik, amikor az ember, az egyik ember beerősít, akkor a másik is rá fog erősíteni. Minden erejével. És éppen ezért, hogyha az isteni lélek megerősödik és ráerősít az imára, akkor természetes, hogy a rossz oldal is megerősödik ellene, hogy zavarja, és hogy lerántsa őt egy negatív gondolattal. Nem úgy, mint ahogy az emberek gondolják, hogyha valakinek egy negatív gondolat merül fel a fejében, ima közben, akkor az ő imája semmit se ér. Mert ha jól imádkozna, akkor nem lennének ilyen gondolatai. Ez nem igaz, mert a valóság az, mert ez csak akkor lenne igaz, hogyha az embernek egy lelke és egy hajtóműve lenne, amely imádkozik, és amely imádkozik is, meg esetleg fölmerülnek benne negatív gondolatok. De az igazság az az, hogy az embernek két lelke van, amelyek folyamatosan harcban állnak egymással. És mindegyiknek az a célja, hogy úrrá legyen az emberen, már pedig az embernek az agyán, és az embernek a gondolatai, hogy azok csak az ő gondolataival, és az ő típusú vágyaival legyenek megtöltve. Vagyis, tehát akkor ez azt jelenti, hogy amikor az emberben fölmerül a negatív gondolat, akkor nem, hogy nem kell miatt szégyelnie magát, hanem arra kell jutni, hogy valószínűleg azért merülnek föl bennem ezek a negatív gondolatok, mert beerősített az állati ösztönlélek. Miért erősített be az állati ösztönlélek? Mert az isteni lelkem most erősebb. Látjátok, milyen szép gondolat? Szóval én azt látom, hogy bennem mindenféle negatív gondolat merül föl, akkor ezek szerint jó úton járok. Természetesen, hogyha Ha ima közben fölmerül benne mindenféle negatív gondolat, akkor nem kell, hogy ez csalódást okozom, pont fordítva. Mivel én ráerősítettem az imára, és nagyon beállítottam, mondom, akkor észbe kapott az állati ösztönleg, hoppá, nekem is tudom gyorsan csinálni kell, és nyomta belém a negatív gondolatokat. Ez azt jelenti, ha én azt látom, hogy negatív gondolatok merültek fel, mert azt jelenti, hogy ezek szerint benne van nagyon sok pozitív most beindult, mert különben nem lennének ezek a negatív gondolatok. Ez követhető, ez a gondolatsor? Nagyon pozitív hozzáállás a dolgokhoz. Ezek szerint, hogyha az ember azt látja, hogy erősödik az állati ösztönlelke, akkor nem kell, hogy a negatív oldala, mondjuk így, hogy...
De azért ez nem minden esetben van így.
Lehet, hogy nem minden esetben van így. De mi egy olyan emberről beszélünk, aki önvizsgálatot tart, és aki törekszik a jóra. És ő elszomorodna azon, hogy felerősöd benne a rossz. Az az ember, aki nem is törekszik a jóra, az nem érdekli ez a kérdést. Tehát ez nyilván nem bántja őt az, hogy felerősöd benne a rossz, mert vagy nem tekinti ezt a rosszat rossznak, vagy nem érdekli, hogy az egész miről szól. De ha te már azon vagy, hogy te jó legyél, és ez nagyon fontos dolog, mert az emberek azt mondják, hogy ha mondjuk ez egy másik olyan dolog, az ember törekszik arra, hogy jó legyen. És azt látja, hogy esetleg olyan dolgok, amik korábban nem is jelentettek neki problémát, mondjuk arra, hogy lemondjon róla, hirtelen, amikor elkezd törekedni a jóra, hirtelen problémát jelentek, kihívás lesznek. Gyakran azt látja az ember, hogy amíg nem törekedett arra, hogy kifejezetten javuljon, vagy javítson önmagát, addig voltak dolgok, amiket itt teljesen, tehát egy ilyen semleges állapot volt, egy ilyen párve állapot, egy ilyen langyos állapot, és voltak dolgok, amiket kedvelt, voltak, amik nem kifejezetten volt nehéz lemondani, és amikor ráerősít, hogy javítson önmagát, akkor hirtelen bizonyos dolgok, amik korábban nem voltak olyan nagy lemondás, óriási lemondás lesznek. Próbálok mondani egy akár fizikai, tehát például azt szokták mondani a sportban, hogyha valaki hosszú időn keresztül nem sportolt, akkor a második alkalom nehezebb lesz, mint az első. Mondjuk fut. Az első futás az könnyebb, mint a második. Mert a test, amikor ha nincs hozzászokva, és nincs tapasztalata az ügyben, akkor az első futásnál még nem tudja, hogy mire számítson. Ezért nem mond annyira ellent. A második futás az, oppá, itt most nagyon kemény dolog következik, és ezért sokkal jobban ellent mond, mert emlékszik, hogy milyen volt az előző. Amikor az ember elhatároz, hogy megváltozik, és elindul egy pozitív irányba, akkor hirtelen az egója fölébe, és állj meg, várjál, még gyorsan ezt csináljuk, azt csináljuk, és nehogy véletlen, te tudja, hogy mi a tét. És ezért bizonyos dolgok, amik korábban esetleg nem érdekelték, hirtelen fölébrednek benne. És az ember azt mondja, hoppá, ez hogy lehet? Most hirtelen nehezebb lett az életem. Nemhogy azok jelentenek lemondást, amire számítottam, még azok is jelentenek lemondást, amire nem is számítottam, hogy lemondást jelentenek. Hirtelen fölörösödik a rossz oldal, és még erősebb lesz, úgy tűnik, mint korábban. Ez olyasmi, mint a vannak, mint olyan ilyen, nem pont ugyanez a lényege, de vannak ilyen pszichológiai, mondjuk, kezelések, ahol a kezelés első felében a paciens rosszabb állapotba kerül, mint előtte volt. Előtte sem volt jó paszba, elkezdik a kezelést, és még rosszabb állapotba kerül, mint amilyen volt, amikor elkezdték. És akkor azt mondja, hogy én nem akarok ide járni, én most rosszabbul vagyok, mint voltam. Ugye, ott ez nem pont ugyanez a gond miatt van, amit én most mondom. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember ne keseredjen el amiatt, ha hirtelen még nehezebb, mint volt. Mert ez csak mutatja, hogy a jó irányba halad. Mivel elindult ebbe az irányba, a jó irányba felerősödött benne a rossz, mert próbál ellenállni. Próbálja visszahúzni, minden erejét bevetni, mint amikor valaki, ha azt látja, hogy az ellenség felerősített, annak ne legyen szomorú, ne ijedjen meg. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy az ellenség meg van tőle ijedve, valószínűleg ő is, az ellenség úgy értékeli, hogy ő is beerősített, mármint maga az ember. Ugyanez a saját lelkünkön belül, ha azt látjuk, hogy a rossz oldal hirtelen megerősödött, akkor nem kell megijednünk, ez valószínűleg azért, mert a jó oldalt is megerősítették. Mutatja, hogy mindenből mennyire pozitívat lehet kihozni. Tehát az igazság az az, teljes igazság, hogy az emberben két lélek van, ami folyamatos harcban áll egymással, az ember agyában, és mindegyiknek az az célja és vágya, hogy teljes mértékig uralkodjon az ember agyán és gondolatain, hogy az teljesen az ő általa legyen megtöltve. Az állati ösztön is ezen van, és az isteni lélek is ezen van. És minden tórai gondolat, vagy az Istennel kapcsolatos, Isten félelemmel kapcsolatos gondolat, az az isteni lélekből származik. És minden világi és földi vágy és gondolat az állati lélekből származik, csak hogy abban is valahol be van öltözve az isteni lélek. Ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, egy olyan témát érintünk, ami közvetlenül nem kapcsolódik ide, de ugye ez megemlíti. Ezt a két hajtóművet ez kicsit nehéz elképzelni. Gyakran ez pontosan mit is jel. Akkor ki vagyok én? Ez szerint a mindenben skizofén? Van egy állati lelke, és van egy isteni lelke, ez hogy működik? A gyakorlatban ez nem ilyen bonyolult. Arról van szó, hogy és ezt jelenti, hogy az isteni lélek bele van öltözve, még az állati lélekben is, az életet, magát az életet, a legelső, a gyújtómotor, hogy úgy mondjam, az az isteni lélek. De amikor az ember megszületik, és beleköltözik ez az isteni energia, akkor mibe költözött bele az isteni energia? A testbe. A testnek pedig van egy saját működési mechanizmusa, amihez hozzá tartozik az egoizmus és a különböző testi ösztönök. És ez az állati ösztönlélek. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy kis ördög, aki bennem van. Ez átváltozhat kis ördögé. De itt egyszerűen arról van szó, hogy ennek van egy működési, a test, tulajdonképpen a test biológiai működéséhez szükséges egy szükségesek bizonyos ösztönök, testi ösztönök, és szükséges az egoizmus. Akkor nem működik, nem tudja fönntartani magát a test. Ez az állati ösztönlélek. És minden földi vágy az tulajdonképpen ide vezethető vissza. Mi az, ami az isteni lélekhez vezethető? Maga az élet, vagy élek. És a motiváció szintjén pedig minden olyasmi, ami nem rólam szól, hanem az igazságról. Istenről. Ugye? Ahol nem én vagyok a középpontban, hanem valami magasabb, nálam magasabb az igazság. Nevezzük így. Ami miatt adott esetben nekem le kell mondanom bizonyos dolgokra, amiket amúgy ez a velem született állati ösztön, testi ösztön megkövetelne, és én mégis lemondok róla. Visszatérve a mi példánkhoz, azt mondja, olyan ez, mint egy ember, aki imádkozik nagy áhítattal, és odáll elé egy gonosz bálványimádó, és elkezdi hozzá beszélni és beszélgetni vele, csak azért, hogy megzavarja. Mert ez az ő gondolata, csak azért, hogy megzavarja. Mi erre a megoldás? Kizárólag az lehet, azt a tanácsot lehet adni ennek az embernek, hogy ne válaszoljon neki. Se jót, se rosszat. Csináljon úgy, mintha süket lenne. És ne hallja. Ahogy írva van, tartsuk meg az írást, ahogy írva van. Altánk szilba avloszolj, szerintem ne válaszolj a bolondnak, amikor marhaságokat mond, most a szabadfordítás volt. Pent is vele, hogy nehogy vele egy szintre kerülj. Ugye, hogy a magyar mondás mondja, aki bolhával, olyan, aki kutyával alszik, bolhával kell. És meg a mondás? Ugye, az az ember, aki Salamon király tanítása szerint, az az ember, aki válaszol a bolondnak, az maga is ugyanarra a szintre megy le. Ugyanígy legyen itt is, hogy az ember ne próbálja meg válaszolni saját magának. Ha egy negatív gondolat fölmerül, akkor ne kezdjen hadakozni azzal a negatív gondolat, mert pont ez a célja az állati ösztönléleknek, hogy lehúzza az embert. Mert az, aki harcol a gonosszal, az maga is gonosz lesz. Aki birkózik a gonosszal, az maga is gonosz lesz. Ez szószok azt mondja, a piszkossal. Aki birkózik a piszkossal, az maga is piszkos lesz, ugye? Ha egy sáros emberrel elkezded birkózni, akkor ugye vége van a meccsnek, a mocsok tejjel is átment. Akkor mit tegyen? Csak tegyen úgy, mintha nem venné észre, mintha nem hallaná, és nem venné észre azokat a gondolatokat, amik felmerültek benne, ne vegyen róluk tudomást, hanem fordítsa el róluk a gondolatát, és erősítse meg magát, és tegyen hozzá az áhítathoz, és ha pedig nehéz esetleg elfordítani tőlük a gondolatát, mert nagyon, nagyon erősen zaklatnak a fejében, akkor forduljon az örökkévalóhoz, és fohászkodjon, könyörögjön Istennek, hogy könyörüljön meg rajta, mint ahogy egy apa megkönyörül a gyerekén. Hogy az örökkévaló könyörülj meg az ő lelkén, amely tulajdonképpen Istentől származik, hogy mentse meg ezektől a gonosz vizektől, és hogy tegye őt valóban az örökkévaló részének. Tehát, hogyha az ember azt látja, hogy tényleg egyszerűen ez a taktika nem jön be, és nem tud nem tudomást venni ezekről a negatív gondolatokról, és itt akkor se kezdjen velük harcolni, hanem akkor fohászkodni is az, hogy Isten, tegyél velem jót, és ezeket a gondolatokat próbálj még megszabadítani ezektől a gondolatoktól. Kérdés?